Kedves hallgatók! Bizonyára sokan tapasztalták már, hogy milyen nehéz a magánélet eseményeit szűkek körben is másokkal megosztani. Ha valaki ezt megteszi tanúságtételben, akkor annak bizonyára oka van. Most itt vagyunk Pápai György otthonában. György, mi indított, hogy megoszd mindazt, ami veled történt?
A családomon belül azért igyekeztem ezt megerősíteni, akit csak elértem, hogy részesei lehessenek ennek az örömnek, amit én is kaptam, és tudják, akik engem ismernek, mint családtagot, hogy nem hangzik el a számból olyan, ami nem igaz, vagy részben igaz, vagy csak én gondolom úgy, hogy ez úgy lehet. A Jóisten olyan segítségeket ad az életünkben, és az enyémben is, ami mindenképpen kell, hogy a keresőket elmozdítsa, a hívőket meg megerősítse. Mert én is ezen az úton jártam végig. Ezért gondoltam, hogy megosztom, de a családomon kívül még eddig nem beszéltem senkivel. A szüleim hívő emberek voltak. Gyerekkoromban éjféli misékre mindig elvitt az édesapám. Kamaszkorom volt, az kivitelezhetetlen lett volna teljes egészében. De fiatal koromban, a 70-es években én nagyon nem értettem, hogy miért járnak az emberek templomba. Nem tudtam, hogy liturgia, de hogy olyan dolgok hangzanak el, ami a valós élettől teljesen eltávolodottak. Nekem nagyon furcsa volt, nonsens dolog. A 70-es évek világában egy fiatal embernek az egy megszokott volt, hogy csak az létezik, amit meg tudunk fogni, vagy le tudunk kérni. Az első, mondhatom, hogy ütés az, amikor a főiskolán fizika szakos tanárként azt mondta a vezető előadónk, hogy a legtöbb, vagy mind, aki fizika tudománnyal foglalkozott, főleg az atomfizikával, Rutherford, Broad, Planck, ezek hívő emberek voltak. Ültem bent a teremben, mint megkötött szilárd ateista, nekem ez a mondat olyan kibillentő volt, hogy mondhat egy fizika exaktan le, tehát ezt tanuljuk, hogy minden mozgást, minden folyamatot meg tudunk magyarázni, egyenlettel leírni, hogy mondhat ilyet. Ez volt ez az első momentum, ami ebből a szilárd menetelésből így oldalba lökött. Tehát már elkezdtem bizonytalan lenni ebben a materialista világban, hogyha ők ezek a hatalmas tudósok, hol vagyok én hozzájuk, átlátták a folyamatokhoz, mégiscsak kell egy teremtő akarat, aki ezeket létrehozta, összefogja, működteti. És ezután lassan-lassan a Jóisten húzott magához, nagyon türelmesen.
Ez párosult olyan kérdésekkel is, amit egy fiatal ember feltesz magának, hogy miért vagyok, mi az életem értelme, mi az, amit én egyedül, mint nagy erő, szép, okos meg tudok valósítani, és mi az, amit talán, hogyha van Isten, rá kellene bízni.
Nem gondoltam. Ennyire azért nem talált még el akkor. Ez csak egy lökésszerű valami volt. A gondolataimat még sok évig ez azért nem határozta meg, csak ez a mondat megmaradt bennem. A következő lépcsőfok az édesanyám halála volt, amikor ő hosszan betegeskedett vidéken, és minden héten lejártam hozzá, és imádkozni kellett vele, és Bibliát olvasni. Mert ő feküdt az ágyban, és ez volt már az utolsó hónapokban az összes kapcsolata a külvilággal, hogy olvastunk neki, és imádkoztunk vele. Úgyhogy akkor viszont tényleg elgondolkoztam, hogyha ő még a halálos ágyán is ennyire ragaszkodik a Jóistenhez, akkor az egy fontos dolog. 2 évig szenvedett szegény. És utána elkezdtünk a feleségemmel, Budakeszin laktunk, elmenni a templomba vasárnap. Nem rendszeresen, hanem úgy alkalmanként. Nem tudtuk, mikor kell térdelni, nem tudtuk, hogy mit kell mondani, de elmentünk, és amikor láttuk, hogy más térdel, akkor letérdeltünk, amikor fölállt fel. És egyébként a Budakeszi templom bejárata úgy néz ki, mint ahogy gyerekkoromban elképzeltem a mennyország bejáratát. Föl kell nyúlni a kilincshez, ilyen kovácsoltvas kilincs van. Most is ugyanaz az érzésem van, de azt éreztem, hogy nem kell elfutnom. Tehát, hogy nem küld el Isten abból a világból.
Úgy gondoltátok, hogy ide talán érdemes még visszajönni.
Így van, és az a Kristóf atyának a fantasztikus egyéni látásmódú homéliái voltak.
Mi az, ami ezekből megérintett téged?
A hangvétele. A prédikációiban mindig megvolt az a késztetés, hogy meglepje a hallgatókat. Tehát direkt mondott olyan látszólag hittel nehezen összeegyezhető megjegyzéseket, hogy az emberek fölkapták a fejüket, és hoppát, hogy ez tényleg, és ez miért, ez hogy, ez. Szóval, hogy én erre emlékszem, konkrét mondataira nem, de elgondolkodtató volt mindig. Mindenképpen egy húzó erő volt. Nekem nagyon tetszett az a beszédstílus, az a felfogás, az a logika, ami mentén ő felfűzte a napi evangéliumot, vagy azt, amit éppen mondani akart. Fantasztikus volt, nagyon szerettük. Később ő adott össze minket egyházi esküvőre.
Korábban milyen volt az Isten képe? Utaltál már arra, igen, hogy hát ezek a keresztények.
Gyerekkorban maximum Jézuska. A serdülőkor után engem minden más érdekel, de ez abszolút nem. Nem volt Isten képen, mert nem volt rá szükségem.
A családban sem volt téma egyáltalán a hit, nem, meg a vallás?
Nem. Egyébként apámat kántortanító volt háború előtt. Meghurcolták az 50-es években, mint iskolaigazgatót. Hát a 70-es évek világa. Akkor a családokban, miénkben sem, nem volt téma. Nem került szóba.
Mi kellett ahhoz, hogy mondd azt, hogy Isten van, és nem csak hogy van, hanem meg lehet vele ismerkedni, sőt, fontos vagyok a számára.
Hozzátartozik az igazsághoz, hogy én abban az időszakaimban szerettem a nap végén a napot megünnepelni egy kis pezsgővel, vagy sörrel, vagy nem tudom mivel, és így volt ez 2006 őszén is, hogy egy péntek este pezsgőztem, és másnap reggel, amikor fölébredtem, akkor az volt az első dolgom, hogy milyen jó volt az este, akkor megyek ki, megint csak iszom egy pohár pezsgőt. Visszajöttem, elfeküdtem az ágyban, nem aludtam el, és egy hihetetlen hang. Semmihez nem hasonlítható belső hang azt mondta, hogy György, ébredj fel. Ez annyira megdöbbentett, mert férfi hang, semmihez sem hasonlítható mélységgel, hogy helyezzem ki magam. Olyan ereje van, ami nem tűr ellentmondást. Megijedtem, honnan ismeri a nevemet? És miért nem mondja azt, hogy Gyuri? Senki nem hív Györgynek. És mit jelent az, hogy ébredj föl? Hát most keltem, nemrég. De ez annyira hihetetlen volt, hogy utána viszont ott nagy fordulatot vett az életem. Pedig mondhattam volna, hogy ez egy álom volt, és semmi, menjünk tovább, csináljuk a dolgunkat, dolgozzunk, éljünk. De nem így történt, hanem lassan elkezdett fölépülni, hogy először is eltűnt az életemből, hogy szüksége van a testnek ilyen jutalmakra. Feleségemmel 32 éve kötöttünk polgári házasságot. Bementem a Kristóf atyához, hogy mi a teendő, és akkor ő mondta, hogy szentségi házasságot kell kötni, utána a Szent Jónáshoz kell járulni, felkészülni az első áldozásra, és akkor utána tudok élni hívő emberként. Ez megtörtént, ez valami hihetetlen.
Amikor elmesélted a feleségednek, hogy milyen hangot hallottál, és mire szólított fel, ő mit mondott erre?
Meglepődött, elfogadta, és hála jó Istennek, mindenben együtt tudtunk cselekedni.
Ő is elkezdett érdeklődni.
Abszolút. Szerintem ez nem egyéni döntés. Tehát ezt hiába akarja
valaki. Valaki kellett hozzá, Kristóf atya, meg te is?
Hát meg a jó Isten, gondolom, aki oda húzta őt is. Tehát nem volt akadálya a szentségi házasságnak, nem volt akadálya, jött Szent Jónásra, és egyszerre tudtunk áldozni. Az üzenet egy egyszerű és soha meg nem ismételt üzenet volt. Tudom, hogy hihetetlen. De hát hála jó Istennek megtörtént, és köszönöm most, hogy ez így megváltoztatta az életemet, mert másképp alakultak volna a dolgok. Hívott a jó Isten dolgozni. Belül éreztem, hogy valami önkéntes munkát kell. És akkor jelentkeztem a Mária Rádiónál a grafikai munkákra. Miután ez sajnos nem működött együtt az akkori megbízásaimmal, megszűnt, akkor utána Budapesti Katolikus Kórház lelkészséghez mentem önkéntes beteglátogatónak. Úgy, hogy azért nehezen kezdeményezek idegenekkel beszélgetést. Istenem, sok mindent megcsinálok, de most bemegyek, és akkor azt mondják, hogy menjen ki innen, vagy nem, nincs magára szükség. Nem így történt. Egy csodálatos dolog. Úgyhogy mindenkit biztatok rá, hogyha van egy kis ideje, hetente pár óra, akkor az egy fantasztikus élmény, mert rengeteg mindent kapunk a betegektől, a beteg ágy mellett. Engem is erősítettek. Nagyon sajnálom, hogy már nem tudom csinálni, mert most már nem tudok menni.
Szépen úgy sínre kerültek a dolgok, az ember azt gondolná, hogy ez így marad.
A megtérés után a régi ember csak visszajön időnként az életünkbe. Pláne, hogy mint vállalkozó, sokkal nehezebb tisztának maradni, vagy nem csinálni olyanokat, ami a jó Isten nem tenne. Meg egyéb szokásokban is. Azért voltak völgyeim még utána is. De volt erőm, hogy el tudjak menni meggyógyulni ezek után. Így ment az élet, templomba járó hívő emberek lettünk. Ez így tartott tavaly februárig.
Mi történt akkor?
Már munkaközben észrevettem, hogy sokat köhögök, nehezen nyelek. A házi orvos nagyon ügyesen azt mondta, hogy valószínűleg meg kell műteni a strómámat, és legjobban a Kégolyó utcában műtenek, és én nem gondoltam, ő szerintem tudta, hogy ebből komolyabb dolog lehet. Ott is volt a jó Istennek egy fantasztikus csodája, mert a kezelő orvosom egy nagyon fiatal, tapasztalatlan orvos volt, viszont az asszisztens nő az ő rutinjával észrevette azt, hogy amikor fölhívott, hogy a CT vizsgálatom időpontja később lesz, akkor hallotta a hangomon a telefonban, hogy nagyon nehezen veszem a levegőt. És ő mondta a fiatal kezelőorvosnak, hogy itt azonnal lépni kell, mert súlyosabb a probléma, mint gondolják. Másnap műtöttek.
Mi volt ez a súlyos probléma?
Ez pajzsmirigy rák tüdő áttétele. Úgyhogy,
és ezt megmondták neked, hogy ez?
Először nem, megműtöttek. Benfeküdtem egy hétig a kórházba. Minden kérdésemet leszerelték azzal, hogy megvárjuk a szövetmintát. Eltelt 2-3 hét, akkor behívott a kezelőorvosom, és elég röviden és gyorsan azt mondta, hogy minden napnak örülni kell. És hogy ez a daganat a legagresszívebb, ez az ő részükről gyógyíthatatlan.
Mi járt az eszedben, ahogyan továbbról?
Az első hét nem volt annyira egyszerű, nem voltam békés.
Hogy most igen, mi lesz velem?
Igen. Utána elkezdődött egyfajta sugárterápia. Kértem a jó Istent, hogy nyugalmat meg békét adjon nekem. Mert az a fájdalmak mellett is az a legfontosabb, hogy a napjaimat még tudjam normális körülmények között reggeltől estig élni. És hogy ne legyen olyan belső félelmem, feszültségem. Azért ez egy komoly helyzet, ez egy ilyen halálos ítélet, amit nem tudjuk, hogy mikor hajtanak végre.
Ilyenkor eszébe jut az embernek, hogy mi az, amit nem csináltam jól, mi az, amit még megtehetnék, hogyan rendeződtek át a pontossági sorrendek? Átrendeződtek?
Abszolút. Az első 50 év mai napig is eszembe jut. Pedig tudjuk, hogy nem hátra kell nézni, hanem előre. Viszont az is fantasztikus, hogy kaptam időt arra, hogy mindent úgy nagyjából rendbe tudjak tenni.
Tudtál bocsánatot is kérni? Mert azt a legnehezebb megtenni.
Igen, igen. A második lányommal teljesen megszakadt a kapcsolatunk. 10 éven keresztül nem is találkoztunk, nem beszéltünk. Telefonon beszéltünk, és mintha soha nem történt volna semmi. Olyan jól megértjük egymást. azt hiszem ő is hívő ember lett közben. Elbeszélgettünk, meglátogatott, ami teljesen elképzelhetetlen volt. Összeölelkeztünk, ez rendeződött. Kaptam rá időt, megkaptam az unokám születését, azt se gondoltuk, hogy meg fogom élni. Egymás között is, meg a gyerekeink között is, amikor ilyen szeretet van, tényleg itt van az Isten országa.
Mit mondott az orvos? Hogy adj hálát minden napért, és ugye kaptál napokat, hogy ezt meg tud tenni.
Hónapokat. Ez tavaly februárban volt, most már lassan egy éve. Átkerültem a Sotéra, és ott most kapok egy kísérleti kezelést. Ez nem fog meggyógyítani. Van most valamennyi javulás, tehát a daganatok mentek vissza 10-11%-kal, de hát máshol megjött más. A tanúságtételhez az indított, hogy aki ilyen nehéz helyzetben van, hogy annak lehessen valami támpontot adni, hogyha kérjük a Jóisten békéjét, segítségét, nyugalmát, megadja. Én röpimákban is szoktam mondani, naponta többször, meg pláne, hogyha érzem, hogy valami nem úgy alakul, ahogy szeretném, hogy Uram, adj erőt és hitet. Kérjük a Jóistent, és higgyünk abban, hogy még ha úgy is kell, hogy megyünk, mert generációkat váltanak ez törvény, tehát mindenkinek menni kell egyszer, akkor is meglegyen az a tudatunk, hogyha megtettünk mindent, ami nekünk és a Jóistennek is jó, akkor olyan helyre megyünk, ahol jobb lesz.
Lelkileg mondhatni azt, hogy hazataláltál végül is tehez?
Igen. Minden nap misén veszek részt televízión keresztül, és a rózsafűzért szoktuk a feleségemmel imádkozni.
Ahogy beszélgettünk, látom azt, hogy derűs vagy, mosolygós. Nagyon sok beteg, főleg aki a rákbetegségének a tudatában is van, el sem tudná ezt képzelni, hogy ezt így is meg lehet élni. Ez csak Istennel lehet?
Abszolút. Én azt gondolom, hogy igen. Mert hiszen úgyse tudunk ellene tenni, akkor minek szomorkodjak egy ilyen biztosan bekövetkező dolog miatt előre? Vannak közérzetjavító stimulánsok, és az első két fél szemet bevettem, és utána mondta Jóisten, hogy vagy éreztem, hogy nem lesz erre szükség. Azt hál' Istennek abba hagytam, nem kellett. Erős kapcsolatom van a Jóistennel. Ez a hasonlat jutott eszembe, amikor jártam a sugárra, hogy mint amikor két fémlapot egymáshoz csavaroznak. És most meg úgy éreztem, hogy ez heggesztve van. Uram, köszönöm végtelen türelmedet, végtelen segítségedet, és köszönöm, hogy figyeltél rám és a családomra. Amen.
Kedves hallgatók, Pápai György tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.